Az elmúlt hetekben ugye Lali többször beszélt, sőt, szinte erről beszélt végig az elmúlt hetekben, hogy Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége milyen az, amikor megnyilvánul az egyházban. És ugye a Lali is említette azt, hogy prédikálunk róla, beszélünk róla, vágyunk rá, de a mai egyház sajnos nagyon-nagyon messze van ettől. És én egy kicsit arról is szeretnék ma beszélni, hogy miért van ez, hogy úgymond messze van ettől, ez miért van, illetve minek kell történnie ahhoz, hogy mégsem legyünk messze ettől. Tulajdonképpen én ma a Szent Szellemnek a vezetéséről szeretnék beszélni, arról, hogy hogyan vezet bennünket a Szent Szellem, ezt természetesen nem fogjuk tudni teljesen kimeríteni, ez lehetetlen, csak bizonyos alapelveket fogok elmondani. És arról is szeretnék beszélni, hogy a Szent Szellemnek a vezetése mennyire összefüggésben van az életünkben Isten jelenlétével, Isten megnyilvánuló jelenlétével. Nem tudom, hogy ki fog nekem segíteni. Két igével kezdünk, az első ige, az a Máté 28:18-20-ig, és rögtön olvasunk egy másik igét is, az pedig a Róma 8:14-16-ig.
Jó.
Máté 28:18-20-ig. Jézus pedig odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Minden hatalom nekem adatott a mennyben, a földön. Menjetek hát, tegyetek tanítványommá minden nemzetet, merítsétek alá őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevére, és tanítsátok meg nekik, hogy őrizzék meg mindazt, amit megparancsoltam nektek. Én pedig íme közöttetek vagyok minden nap, világkorszak végéig. Amen.
Róma 8:14-16-ig.
Mert akiket Isten szelleme vezet, azok az Isten fiai. Hiszen nem a rabszolgaság szellemét kaptátok meg újra, hogy féljetek, hanem a fiúvá fogadás szellemét, akiben így kiáltozunk, Abba, Atyám. A szellem maga tanúskodik együtt a mi szellemünkkel, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Amen. Szóval az első ige, biztos tudjátok, mindannyian tudjuk, hogy Jézus feltámadása utáni időszakról szól ez az első ige, amit felolvastunk, és nagyon érdekes, hogy általában mi azt szoktuk csinálni, vagy sajnos gyakran szoktuk azt csinálni, van, amikor a Szent Szellem által, és hiszem is, hogy van ilyen, de van, amikor önkényesen szoktunk olyat csinálni, hogy bizonyos igéket kiragadunk a szöveg környezetéből, és egyszerűen csak úgy idézzük. Ilyen ez az ige is például, amikor nagyon sokszor mondják keresztények azt, hogy hát Isten azt mondta, vagy Jézus azt mondta, hogy veletek leszek minden nap a világ végezetéig, vagy e világ korszak végéig. De nem nagyon szoktunk arról beszélni, hogy ezt megelőzi még valami. Ezt megelőzi az, hogy Jézus tulajdonképpen ad parancsot a tanítványoknak, mond nekik egy olyan beszédet, egy olyan aktuális kinyilatkoztatást, amiben benne van az, hogy ők mit csináljanak, úgymond mihez tartsák magukat most a szónak a jó értelmében, és hogyha ezt teszik, amit ugye Jézus kér tőlük, akkor ennek az lesz a következménye, hogy ő velük lesz minden nap a világkorszaknak a végéig. Tehát mindaddig velük lesz tulajdonképpen, mert ugye ez a parancs ez nem csak nekik szól, hanem mindannyiunknak, tehát generációról generációra szól az Isten beszéde. Így tulajdonképpen nekünk is üzenet az, hogy elsősorban Isten beszédéhez, Isten igéjéhez kell ragaszkodnunk, ahhoz, amit Isten nekünk kijelentett. És hogyha ennek az igének engedelmesek vagyunk, akkor történik meg az, hogy Isten velünk lesz mind végig. Mert Isten nem cselekszik semmit az igéjén kívül. Tehát olyan nincsen, hogy mi olyat akarunk elérni az életünkben, amit a Szent Szellem nem jelentett ki nekünk az igében. És ahhoz várjuk az Istennek a támogatását, és várjuk azt, hogy ő mindvégig velünk legyen. Ugye a mostani egyháznak ez az egyik óriási problémája, és látom főleg ezt fiataloknál, hogy nagyon vágynak Istennek a jelenlétére, Isten megnyilvánuló jelenlétére, dicsőségére a zenén keresztül. A zene egy rendkívül jó eszköz arra, hogy bevezessen bennünket Isten jelenlétébe, hogyha a zene olyanok kezében van, akik erre lettek elhívva. Tehát akiket Isten fölkent arra, hogy a zenén keresztül, főleg a szellem által ihletett zenén keresztül bevigyenek bennünket Istennek a jelenlétébe. Ugye tudjuk, hogy Dávid az egyik nagy szakértője volt ennek, tudjuk, hogy Isten őt valóban elhívta erre, de tudunk másokról is, akiket Isten fölkent arra, hogy a zenén, a zenei szolgálaton keresztül azokat, akiket Isten rájuk bízott, bevezessék Istennek a jelenlétébe. De ez mindig összhangban volt Istennek a beszédével. Ha megnézitek, például megnézitek azt, hogy Dávid hogyan hozta vissza a frigyládát, és emlékeztek rá, Lali erről is beszélt egyik héten, hogy az első alkalommal, amikor elhozták a frigyládát, akkor nem az Isten igéjében leírt rendtartás szerint cselekedtek, hanem föltették a ládát egy új szekérre. Azért, mert ezt látták a filiszteusoknál, hogy a filiszteusok így adták vissza, így küldték vissza a ládát ugye Izraelbe, új szekérre tették, meg mindenféle ilyen aranyból készült egereket, meg aranyból készült ilyen az emberi testen megjelenő fekélyeknek az aranyból készült ilyen másolatát rakták még oda. Még jó, hogy ezt a zsidók legalább ezt a részét kihagyták, de ez az új szekér, ez beleivódott valamilyen formában, ez a minta beleivódott az ő látásukba, hogy hát a filiszteusok is így tettek, akkor mi is így fogunk tenni. És tudjuk ugye, hogy ennek az lett a következménye, hogy Uza meghalt, mert hozzáért a ládához, és Istennek a jelenléte lesújtott rá. Tulajdonképpen ott elkövettek egy olyan hibát, hogy ők akarták az Istennek a jelenlétét, de hogyan? Az isteni rendtartáson kívül, tehát Isten igéjén kívül, figyelmen kívül hagyták Isten igéjét és a Szent Szellemnek a vezetését. És ugye tudjuk, hogy a második alkalommal már megfelelően hozták a ládát, lévitáknak kellett vinniük, és úgy vitték, ahogy az Isten igéjében elő volt írva, és akkor már valóban Istennek az áldása volt rajtuk. Aztán később, például más helyen, amikor olvassuk, hogy Dávid hogyan állította össze a dicsőítő csapatot, akik a láda körül szolgáltak abban a sátorban. Ha megfigyelitek, ott is igazából érezhető a Szent Szellemnek a vezetése, hogy Dávidot vezette Istennek a szelleme abban, hogy hogyan állítsa össze a szolgálókat. Nem csak az volt, hogy Dávid a hasára ütött, és akkor azt mondta, hogy figyelj, hát éppen gyere, éppen erre jártál, hát akkor gyere be te is, és akkor szolgálj az Úr előtt, hanem Dávid pontosan tudta, hogy mit kell cselekednie, pontosan tudta, hogy kik legyenek azok az emberek, akik az Isten jelenlétében szolgálnak az Isten ládája előtt. De hogyan tudta? A szellem vezetése által. Később, amikor ugye Salamonnak átadta a templomnak a tervrajzát, akkor ott Dávid elmondja nagyon világosan, hogy azt a tervrajzot ő a Szent Szellem vezetése által állította össze. Tehát a Szent Szellem segített neki elkészíteni a templomnak a tervrajzát. Gondolom, hogy az Isten igényének a tanulmányozása is ebben benne volt, tehát Dávid ismerte a Szent Sátornak a fölépítését, de ugye itt is meg kell érteni, hogy nem az volt, hogy Dávid betűre átvette az egészet, hanem ihletettség alá került, a szellemnek az ihletettsége alá, és ezen tervrajz alapján épült fel a templom, és amikor fölépítették Salamonék a templomot, mivel az egész építmény és minden, amit csináltak, az a Szent Szellemnek a vezetése szerint történt, még akkor is, hogyha nem volt benne a Biblia minden fejezetében, hogy a Szent Szellem, Szent Szellem, Szent Szellem, nem volt ez így leírva, de tudjuk nagyon jól, hogy Isten Szelleme benne volt az eseményekben, az események alakításában, benne volt a körülményekben, és amikor fölépült a templom, megfelelően úgy, ahogy Isten akarta, akkor ennek az lett a, úgymond, tehát az, hogy ez mennyire Isten akarata volt, ennek az volt a bizonyítéka, hogy végül lejött Isten dicsősége a templomba, és betöltötte az egész templomot. Ez ugyanígy van a mi életünkben is, hogyha valóban a Szent Szellem vezet bennünket, akkor ennek időről időre van egy olyan gyümölcse, vagy olyan eredménye, hogy Istennek a jelenléte valamilyen módon, valamilyen formában meg kell, hogy nyilvánuljon az életünkben. Tehát olyan nincsen, hogy azt mondjuk, hogy a Szent Szellem vezet bennünket, de teljesen kiszáradt, száraz emberek vagyunk, nem érzékeltük már Isten Szellemének a jelenlétét több mint 70 éve, és mondjuk most vagyunk 89 évesek, és már éppen föl vagyunk kötve az EKG-ra, és már elmondta az orvos, hogy körülbelül 3 napunk van talán hátra, hogyha jól összeszedjük magunkat, de igazából ő már egy garast nem tenne le értünk, sőt, igazából már egy fogadó irodánál fogadott, hogy nagyjából szerintem ennyi lehet hátra nekünk, és nagyon drukkol, hogy a fogadást megnyerje, mert 1/15 a szorzóhoz, vagy 1/15 a szorzó, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem, ha ilyen állapotban vagyunk, és azt állítjuk, hogy közben az elmúlt 70 évben mégis, vagy elmúlt 80 évben vezetett bennünket a Szent Szellem, és közben meg itt tartunk, hogy elkeseredve, reménytelenül és kilátástalanul halunk meg, és az utolsó mondatunk az az volt, hogy egész életünkben nem tapasztaltuk meg Istennek a jelenlétét, akkor én bizonyosan elmondhatom neked, ehhez még olyan nagy teológiai ismeret sem kell, hogy nem a Szent Szellem vezetett bennünket. Nem a Szent Szellem vezetett bennünket. A Máté 28-ban itt, amit olvasunk, Jézus nagyon világosan elmondja a tanítványoknak, hogy mit tegyetek. Tehát a tanítványoknak ad egy kinyilatkoztatást, ami tulajdonképpen arra a korszakra szólt, az az ő üzenetük volt, és valóban ők szét is szélettek mindenfelé a világban. Én azt gondolom, hogy nekünk... Nem feltétlenül azt jelenti ez, hogy most akkor holnap reggel pakolunk, és itt a gyülekezetből egyikünk elmegy Afrikába, a másikunk elmegy az Antarktiszra, oda engem nem hívott az Úr, mert ott nagyon hideg van, tehát oda biztos, hogy nem megyek. Tehát nem erről szól, ez nem ez a jelentése, hanem ez azt jelenti, hogy figyelni kell arra, hogy minden korszaknak van egy aktuális kinyilatkoztatása Istentől. Minden korszakban Isten valamit kijelent, valamit felfed, valamilyen igazságra vagy igazságokra rá akar világítani az egyház számára. És akik ezt fölismerik, és ebbe beleállnak, és beleállnak Istennek az aktuális akaratába, azoknak az embereknek az életére igaz lesz, amit Jézus mondott, hogy minden nap veletek leszek. Tehát az Istennek, a Isten jelenlétének a megnyilvánulása összefüggésben van azzal, hogy benne vagyunk-e Isten akaratában. Nem lehet olyat csinálni, hogy Isten akaratán kívül vagyok, és azt gondolom, hogy Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége lejön az életemre. Nem látom sehol ezt az Isten igében, és itt is ez volt a tanítványoknak, ez volt az ő üzenetük, amit Istentől kaptak, amit Jézus mondott nekik, hogy ti nektek most az a dolgotok, hogy mindenfelé menjetek el a világba, hirdessétek az evangéliumot, tegyétek tanítványokká népeket, merítsétek őket be, és mindent, amit én parancsoltam nektek, azt tanítsátok meg nekik első kézből, úgymond, amit ők hallottak Jézustól, már tovább is tudták adni, és Isten mindent megtett ahhoz, hogy ezt az igazságot ők be tudják tölteni, amikor nem akartak menni, akkor üldözést, megengedte, hogy üldözést támadjon az egyház ellen, hogy meneküljenek mindenfelé, és az volt a szerencse, hogy ez a menekülés ez nem gyávasággal járt együtt, mert amerre ők mentek, ott hirdették az evangéliumot, és tulajdonképpen így be is töltötték egy generáció alatt, betöltötték ezt a parancsot, olyan szinten szaporodott az első században a kereszténység egy generáció alatt, ami tulajdonképpen ezt emberi erőből lehetetlen lett volna véghez vinni. A Róma 8-ban olvasott ige pedig egy nagyon érdekes, én most esett le ez nekem igazából, hogy ugye nagyon sokszor szoktuk ezt mondani, hogy akik, azok Isten fiai, akiket Isten szelleme vezet. És akkor ezt így mondjuk ezt az igét, hát itt megvan írva, hogy Isten szelleme vezet. Igen ám, de ez az ige ez tulajdonképpen arról is beszél nekünk, hogy az a fiúságunknak a fontos jellemvonása, vagy jelleme, vagy jellegzetessége, hogy Isten szelleme vezet bennünket. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mi nem hagyjuk magunkat vezetetni Isten szellemétől, akkor lényegében nem vagyunk fiak, nem vagyunk benne a fiúságban. Lehet, hogy újjászülettünk, a fiúság szelleme bennünk van, de tulajdonképpen olyan értelemben mégsem vagyunk benne a fiúságban, hogy nem növekszünk, nem megyünk az érettség felé úgy, ahogy az igében le van írva, nincsen növekedés az életünkben, nincsenek változások az életünkben, nem változunk el egyik dicsőségről a másikra, hanem tulajdonképpen egy helyben toporgás vagy visszafejlődés van, csecsemő állapot van. Ha ez az állapot van, akkor lényegében nem a fiúságban vagyunk, mert akkor vagyunk benne a fiúságban, és akkor mondhatjuk valóban azt, hogy fiak vagyunk, Istennek az érett fiai, hogyha valóban Istennek a szelleme vezet bennünket. Az, hogy vezet Isten szelleme, és erről a vezetésről időről időre bizonyságot nyerünk. Tehát ahogy megy előre az életünk, olyan dolgok történnek az életünkben, amiből tulajdonképpen kapunk egy visszacsatolást arra nézve, hogy valóban Isten szelleme vezet bennünket. Ez bizonyítja azt is, hogy mi valóban Istennek a fiai vagyunk. Tehát az, hogy Isten fiai vagyunk, fiai és leányai, leányok, mondjuk a lányok, akikben szintén a fiúság szelleme van, tehát most akkor mégis így mondom, Isten fiai vagyunk. Tehát az, hogy Isten fiai vagyunk, az nem nyilvánul meg abban, hogy lehet, hogy van egy Isten tisztelet, egy összejövetel, amiben van egy nagyon jó érzésünk. Lehet, hogy valóban Isten szellemének a jelenlétét érzékeltük egy-egy összejövetelen, vagy az életünkben időnként, vagy volt egy jó élményünk, valamit bebizseregtünk, nagyon elhúzták a kedvenc nótánkat, és akkor úgy bizseregtünk, nagyon jó volt. Ez nem mutatja azt, hogy Isten fiai vagyunk. Az, hogy Isten szelleme vezet bennünket, és ennek a vezetésnek vannak bizonyítékai az életünkben, a házasságunkban, a munkahelyünkön, a gyereknevelésben, az életünk különböző területein, a szolgálatban, az emberekkel való kapcsolatban, stb. Ott van a bizonyítéka annak, hogy Isten szelleme vezet bennünket, sőt, egy kicsit tovább megyek, megpróbáltatásokban, szenvedésekben is ott van a bizonyítéka, hogy Isten szelleme vezet bennünket, kivéve, hogyha a szenvedéseket a mi hülyeségeink hozták össze, az egy más dolog, de én most arról beszélek, amikor valóban Isten akaratából van megpróbáltatás, szenvedés az életünkben, akkor az is bizonyíték a Isten szelleme vezetésének, mert Isten szelleme belevezethet, nemhogy belevezethet, bele is vezet téged megpróbáltatásba. Bele is vezet téged olyan szenvedésbe, ami Isten akaratából van. Péter apostol is beszél erről, hogy kegyelem az, hogyha az Úrért, az ő nevéért, az ő akaratából szenvedhetünk. Pál is beszél erről, és az egyházatják is beszéltek erről, tehát ez az első kereszténység előtt, az első néhány században élt kereszténység előtt azért ez az igazság, ez jól ismert volt. És itt valóban van egy összehasonlítás is, hogy azt mondja itt az ige, hogy nem a rabszolgaságnak a szellemét kaptuk, hanem a fiúságnak a szellemét, ezáltal a szellem által, tehát a Szent Szellem által tudunk imádkozni, tudjuk mondani, hogy abba, ami ugye azt jelenti, hogy apuci, apuka, tehát ezáltal tudjuk Isten szelleme által tudjuk Istent a mi édesapánknak szólítani, és tulajdonképpen ebből is kiderül, hogy még az imádkozásban is Isten szelleme kell, hogy vezessen bennünket. Még imádkozni sem tudunk a Szent Szellem nélkül. És ahogy vezet a Szent Szellem, úgy folyamatosan a vezetés által is a szellemünkben, az ő vezetése által is a bensőnkben, a szellemünkben Bizonságot nyerünk arról, hogy Istennek a fiai, Istennek a gyermekei vagyunk, mert benne vagyunk, tehát folyamatosan ő benne vagyunk. És ahogy ő benne vagyunk, benne maradunk az ő vezetésében is, és valóban, ahogy Lali is feltette azt a kérdést egyik héten, hogy hát hogyan vezet Isten szelleme bennünket. És akkor Lali nagyon jól mondta, hogy nem kell görcsölni, nincs értelme görcsölni. Lazíts! Ugyanis Isten mindegyikünket ismer, és mindegyikünkkel kapcsolatban tudja, hogy kit, hogyan tud Isten elérni. És Isten, hidd el tud téged érni. Meg tud téged szólítani olyan módon, hogy te azt fel fogod ismerni, hogy az senki más nem lehetett, csak ő. Fel fogod ismerni. A másik még egy nagyon fontos tapasztalat, de ez az igével is összhangban van ez a tapasztalat, hogy sorsdöntő kérdésekben Isten annyira nem hagy magadra, inkább úgy mondom, hogy sorsdöntő kérdésekben sem hagy magadra, de annyira nem hagy magadra, hogy nagyon sokszor előfordul, másoktól is lehet hallani ilyen bizonságokat, hogy Isten sorsdöntő kérdésekben minimum kettő-három olyan bizonyságot, olyan jeleket ad a számodra, olyan dolgokat tesz a lábad elé, hogy azok ordítanak, sikítanak előtted tulajdonképpen. Nem tudod figyelmen kívül hagyni, és egyszerűen felismered, hogy ez valóban Istennek a vezetése az életemben. A Nehémiás 9-ből mutatok nektek egy igét, két igét fogunk most felolvasni. Nehémiás 9:17-20-ig, és aztán megyünk a 2 Mózes 40:34-től egészen a végéig.
És vonakodának engedelmeskedni, és meg nem emlékezének a te csodatételeidről, amelyeket velünk cselekedtél, hanem megkeményítették nyakukat, és arra adák fejüket, hogy visszatérnek rabságukba, az ő makacskodásukban, de a bűnbocsánatnak Istene vagy könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmességű, el nem hagytad őket. Sőt, még borjúképet is csinálnak maguknak, és ezt mondják, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, és nagy bosszúsággal illettek téged. Isten nagy irgalmasságodban nem hagyád el őket a pusztában, a felhőnek oszlopa nem távozik el felőlük nappal, hogy vezérelné őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, melyen mennének. És a te jó szellemedet adtad nekik, hogy őket oktattál, és mannádat nem vontad meg szájuktól, és vizet adtál nekik szomjúságukban.
Amen. 2 Mózes 34.
És a felhő befedezi a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölti a hajlékot. Mózes nem mehetett be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugodott, és az Úrnak dicsősége töltötte be a hajlékot. És mikor a felhő fölszállt a hajlékról, az Izrael fiai elindultak. Így lett egész utazásuk alatt. Ha pedig a felhő nem szállt fel, ők sem indultak el, míg csak föl nem szállt. Mert az Úrnak felhője volt a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz volt azon, az Izrael egész házanépének láttára, egész utazásuk alatt.
Amen. Nézzétek meg, hogy ha elolvassátok a Mózes második könyvét, és ott látjátok azt, hogy ott is volt egy minta, amit Mózes fönn a hegyen látott, egy minta, arról, hogy a szent sátrat hogyan kell elkészíteni. És amikor ez alapján, a minta alapján, akkor most mondjuk így, hogy a Szent Szellem vezetése által, tehát Isten vezetése szerint, Isten akarata szerint alkották meg, építették fel ezt a sátrat, tették bele azokat a tárgyakat, amiket Isten előre meghatározott, hogy milyen tárgyakat tegyenek bele. Minden utolsó, apró részletig, a legkisebb részletig Isten meghatározott mindent. És mivel Mózesék ez alapján cselekedtek, ezért ennek lett a következménye az, hogy Isten közösséget tudott vállalni, hogy mondjam, a saját alkotásával, a saját akaratával, a saját beszédével. És lejött a dicsőség a sátorra, és betöltötte azt. A Nehémiásban, amiről olvasunk, ott arról olvasunk, hogy a zsidó nép, ennek ellenére a zsidó nép jelentős része, hogy így fogalmazzak, nem igazán volt jó szellemi állapotban ott a pusztai vándorlás során. Ugye tudjuk, sokan meg is haltak engedetlenség következtében. Bálványimádás volt, már az Egyiptomból való kivonulás után elkészítették az aranybórjút, már aztán később, alig, hogy kijöttek Egyiptomból, már azon gondolkodtak sokan, hogy vissza kéne menni Egyiptomba, elfeledkeztek arról az elnyomásról, amiben benne voltak, és ennek ellenére mégis Nehémiás azt jegyzi meg róluk, velük kapcsolatban, hogy Isten az ő szellemét, az ő jó szellemét adta nekik, hogy oktassa, egy másik fordításban így van, hogy értelmessé tegye őket. Tudod, a Szent Szellem vezetésének nem csak az a lényege, hogy téged belevezessen egy nagyon-nagyon nagy áldásba, amit te annyira szeretnél, hogy elvezessen téged, hogy az új autódat hol találod meg, elvezessen téged, hogy az új munkahelyedet hol találod meg, elvezessen téged, hogy a mit tudom én, milyen arany, akármilyen, nem tudom, micsodát, amit szeretnél, hol találod meg. Ez a Szent Szellem vezetésének csak a, hogy mondjam, a leg, hát ez nem a, most hadd fogalmazzak így finoman, nem a legfontosabb része. Ez számunkra a legfontosabb, de Isten számára nem a legfontosabb. Megadja Isten, de nem a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy a Szent Szellem értelmessé tegyen bennünket. A legfontosabb az, hogy a Szent Szellem bölcsé tegyen bennünket. A legfontosabb az, hogy a Szent Szellem tanítson minket. A Szent Szellem oktasson minket. Isten útjára, értitek? Hogy amikor te naponta kinyitod a Bibliát, és olvasod az igét, elmélkedsz az igén, akkor a Szent Szellem az elmélkedésen keresztül, az ige tanulmányozáson keresztül, vagy az ige hallgatáson keresztül, a Szent Szellem tanítson téged Istenből és Istenről, tanítson neked olyas valamit, amit nem csak úgy tanít, hogy elmond neked, hanem bele akarja írni a te szívedbe. Mert a beleírásnak a következménye lesz az, vagy a beleírás által is történik az, hogy épül benned valami. És ami épül benned, arra idővel rá tud jönni Istennek a jelenléte az életedben. Rá tud jönni Istennek a dicsősége az életedben, ugyanúgy, ahogy a sátrat, ahogy a templomot Isten vezetése szerint építették fel, és mivel Isten vezetése szerint építették fel, ezért arra rá tudott jönni Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége. Ugyanúgy, ahogy Jézus azt mondta, hogyha ha megteszitek azt, ugye a Máté 28-ban olvasok, ha megteszitek azt, amit én parancsolok nektek, és ugye elmondta, hogy mit tegyenek, hirdessék az evangéliumot, stb. Akkor én veletek leszek. Tehát Isten tulajdonképpen az ő beszédéhez való viszonyulásunktól tette függővé azt, hogy az ő jelenléte ott tud-e lenni az életünkön, vagy sem. És ez a probléma a mai egyházban, ahogy én beszéltem, említettem, utalást tettem rá, hogy nagyon sokan, és főleg én ezt a fiatal generációban látom, hogy akarnak ők valamit, amit Isten jelenlétének neveznek, de nem az ige az összekötő elem, nem a Szent Szellem által kijelentett ige az az összekötő elem, amin keresztül Istennek a jelenlétét ők le akarják magukra hívni, hanem a zene. És a zenén keresztül létrejön az ökumenizmus, és egy olyan hamis egység, amely tulajdonképpen teljesen figyelmen kívül hagyja a legfontosabb alapvető igazságokat, a megtérést, újjászületést, bemerítkezést, a Szent Szellemmel való betöltekezést, azt a, például azt a hat alaptanítást is, amiről a zsidó hatban is olvashatunk. És tulajdonképpen létrejön egy olyan egység, aminek az alapeleme az nem az Isten beszéde, és ezt az egységet nem a Szent Szellem hozta létre, hanem egy hamis szellem. Mert a valódi egységet mindig a Szent Szellem hozza létre, és tulajdonképpen megvan a szellemnek az egysége, a szellem egysége mindig is megvolt, csak sokan nem álltak bele ebbe az egységbe. Nem kell a Szent Szellemnek valahogy, hogy mondjam, így külön összekovácsolni az egyházat, hogy egységbe legyen. Egyszerűen csak mi kellünk hozzá, hogy mi mindig engedelmesek legyünk annak az igazságnak, amit Isten szelleme által felismertünk. És azok az emberek, akik engedelmeskednek annak az igazságnak, amit ők felismertek Isten szelleme által, azok már is egységben vannak egymással. Ez ilyen egyszerű. Egységben vannak, mivel ugyanazt látják. Egységben vannak, mivel ugyanabban vannak benne. Egységben vannak, mivel ugyanazon felismerés alapján élik az életüket, és ugyanannak az igazságnak engedelmeskednek. És ezért egységben vannak. A valódi egység az ez, és erre valóban rájön Istennek a jelenléte, rájön Istennek a dicsősége. A probléma az, hogy ami miatt ugye a Lali is, ahogy hetekkel ezelőtt is beszélt arról, hogy beszélünk, prédikálunk valamiről, és olyan valamiről prédikálunk, amit tulajdonképpen most ezt el kell ismerni, hogy nincs itt az egyházban. Nagyon sokan állítják magukról, hogy ők állandóan Isten jelenlétében vannak, ők mondják, csak hátradőlök, és már ott is van a dicsőség, és milyen fantasztikus, stb. Én azt mondom nektek, hogy ezt el ne higgyétek, ez nem így van. Az egyház, a látható egyház ma rendkívül rossz állapotban van, nagyon sok az engedetlenség, tulajdonképpen abszolút az ellentétes dolgokat teszik nagyon sokan annak, mint ami az Isten aktuális akarata lenne az életükben, és így tulajdonképpen, figyeljetek, mondok egy nagyon egyszerű dolgot nektek. A Szent Szellem jelenléte az életünkben tulajdonképpen jó döntéseknek a következménye. Jó döntések, amiket Isten segítségével hozunk. Jó döntések, amiket azért hozunk, mert Isten belevezetett minket egy olyan helyzetbe, olyan szituációba, ahol megláttuk, hogy hogyan kell dönteni, és jól döntöttünk. Jól döntünk, akkor Isten mindig valamilyen formában bizonságot tesz a jó döntésünk mellett. Én most olvasom egy idős testvérnek az életrajzát, és fantasztikus az, ahogy ő leírja, hogy hogyan vezette őt Isten. Nagyon egyszerűen vezette Isten. Nem kellett, nem kellett a dolgokat túlbonyolítani. Az egyik alapelv, amit én megfigyeltem, ahogy olvasom most az életrajzát, hogy mindig belekerült egy helyzetbe, egy nehéz helyzetbe, ami egy ilyen sorsdöntő helyzet volt. Ez volt, amikor az anyagi életével volt kapcsolatos, volt, amikor a szolgálatával, volt, amikor a házasságával, és ezekben a helyzetekben ő mindig kereste az Urat. Imádkozott, és kereste Istennek az akaratát, és mindig kész volt meghozni azt a döntést, hogy akár kész vagyok a saját vágyaimmal is ellentétesen cselekedni, hogyha tudom, hogy a vágyaim, az én akaratom nem egyezik meg Istennek az akaratával. És ő minden egyes alkalommal leírja ez a testvér, hogy mindig, amikor őszintén ebbe az állapotba el tudott jutni, és ezt ki tudta mondani őszintén, és le tudta tenni a saját vágyait, akkor Isten soha nem maradt el. Mindig jött Isten az életében, és mindig valamilyen formában Isten megjelentette neki, hogy merre menjen, jobbra vagy balra. És mindig olyan módon jött hozzá Isten, hogy ő azt felismerte. Tehát ott nem kellett gondolkodnia még, 3 órát még meditálnia, hogy ez most Isten szólt hozzám, vagy nem az Isten. Tudta, hogy az Isten szólt hozzá. Egy másik alapelv, amit megfigyeltem az ő életrajzából, ahogy olvasom, hogy ő mindig azon igyekezett, hogy könnyen elérhetővé váljon Isten számára. Ez azt jelentette az ő életében, egy nagyon gyakorlati dolgot jelentette, hogy minden reggel olvasta a Bibliát és imádkozott. Ilyen egyszerű dolgot tett. Minden reggel elkülönített időt arra, hogy bibliázzon és imádkozzon, elmélkedjen az igén, és egyszerűen ez által nyitva tartotta magát Isten számára, hogyha bármikor Isten számára elérhetővé kell válnia, akkor elérhetővé tudjon válni. És leírja azt, ez a testvér, nagyon tetszik az őszintesége, hogy voltak nagyon nehéz szakaszok az életében, többször ő is volt, amikor üresnek érezte magát, nem érezte Istennek a jelenlétét az életében, de tudta, megvizsgálta magát, és tudta azt, hogy nem követett el olyan gonoszságot, ami miatt ez történne az életében. Egyszerűen tudta, hogy most egy olyan időszak van, amikor hit által neki ki kell tartania, és ha más nem, akkor most értsétek jól, rutinszerűen kell tennie ugyanazokat a dolgokat, amiket eddig tett az életében, de nyitva kell tartania magát Isten számára, hogy Isten előtt ő elérhetővé váljon. És azt mondja, azt írja ez a testvér, hogy mindig eljött az a pont, és milyen érdekes, hogy Isten mindig tudta, hogy mikor, mindig eljött az a pont, amikor eljött a felüdülésnek az ideje az életébe, eljött a megújulásnak az ideje, és olyankor Isten nagyon fontos igazságokat jelentett ki neki, akár a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, nyelveken szólással, vagy más dolgokkal kapcsolatban, amik előre vitték a szolgálatát. Például ennek a testvérnek azt is mondta Isten, hogy ne törekedjen a népszerűségre, mert nagyon népszerűvé vált ez a testvér, nagyon sokan hallgatták, olvasták a könyveit, stb. Viszont ő azt vette észre, hogy amikor, ahogy ment előre ezen az úton, úgy épült le a szellemi élete, és azt vette észre, hogy a külső életében tulajdonképpen képmutató, otthon nem látják ugye, hogy ott otthon mit csinál, de a kenet mégis működött rajta keresztül. És akkor Isten szólt hozzá, és mondta neki, hogy ne ezt az utat válasz, mert ennek az útnak nagyon rossz lesz az eredménye, hanem mutatok egy másik utat, és akkor azt az igét kapta, amikor Jézus mondja, hogy a búza, ha nem hal el, ugye, akkor egy maga marad, de ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. És akkor mondta neki Isten, hogy válaszd a nehezebb utat, válaszd azt az utat, ahol neked ugyanúgy le kell tened az életedet, ahogy Jézusnak le kellett tennie, de meg fogod látni, hogy komoly, kézzelfogható gyümölcsei lesznek. Nem leszel népszerű ember, de a gyümölcsök ott lesznek, láthatóak, hallhatóak, tapinthatóak, ízlelhetőek lesznek, és így is lett. És ahogy olvasom ennek a testvérnek az életét, azt látom, hogy nagyon egyszerű a Szent Szellemnek a vezetése, nem kell ezt a dolgot nagyon túl bonyolítani, egyszerűen szeretni kell az Urat, tényleg szeretni kell az Urat, éhezni kell, szomjazni kell az Úr után, vágyakozni kell Isten után, és hidd el, a szomjas embert Isten vezetni fogja. Nem kell itt túlbonyolítani a 6 lépés, a 25 lépéshez. Első lépés, gondolkodj el, hogy mi lesz a második lépés. Második lépés, vegyél egy mély lélegzetet. Harmadik lépés, ülj le. Negyedik lépés, döntsd el, hogy mostantól fogva a Szent Szellem vezetése szerint fogok élni, és akkor törzs be a következő 12 feltételt, vagy mit tudom én. Semmit nem kell túlbonyolítani, testvérek. Szeretni kell az Urat, éhezni kell az Urra, szomjazni kell az Urra, és ő vezetni fog téged. És zárásképpen két igét hadd mutassak nektek még. Az egyik ige, 2 Mózes 33, ugye? 33 volt? 21-től 23-ig, mindegy, Lali tudja, látja.
Így van.
Másik ige pedig Kolossé 1, 9-től 11-ig.
És mondom az Úr, ímé van helyén nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, és kezemmel betakarlak téged, amíg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod. Ezért mi is attól a naptól fogva, hogy ezt hallottuk, szüntelenül imádkoztunk értetek. Kérve, hogy teljesedjetek be az ő akaratának fölismerésére, teljes bölcsességgel és szellemi megismeréssel, hogy az Úrhoz méltó életmódot folytassatok, az ő tetszése keresve, mindenben, gyümölcsöt teremve mindenféle jó cselekedettel, és növekedve az Isten megismerésében. Minden erővel egyre erősödve az ő dicsősége uralmának megfelelően, mindennek az elviselésére és béketűrésre örömmel.
Amen. Egy időpontot kérek csak. Ó, 19.03. Na az első ige a 2 Mózesből, hogyha megfigyelitek, ahhoz, hogy Mózes az Istennek a dicsőségét megláthassa, ahhoz is Istennek a vezetése szerint kellett eljárnia. Tehát az nem úgy volt, hogy Mózes azt mondta, hogy Uram, én fölmegyek ide egy ilyen dombtetőre, ez jól néz ki, ez tetszik nekem ez a hely, ide gyere le. Hanem Isten mondta meg Mózesnek, hogy hova menjen. Melyik legyen az a szikra, ahova oda álljon. És Isten mondta azt Mózesnek, hogy amikor én megjelenek, akkor elvonulok előtted, betakarlak a kezemmel, és úgy megyek el, és hátulról láthatsz meg engem. Nincsen Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége, Isten vezetése nélkül. Isten jelenléte nem jöhet öncélúan az egyházban, csak mert. És itt, ahogy említettem is az előbb, hogy most visszautalok rá, hogy ugye ez az egyháznak a mai problémája, hogy vágynak sokan valami élményre, valamilyen manifestációra, valami megnyilvánulásra, amit Isten jelenlétének hívnak, de ha megnézed sokszor ezeket az összejöveteleket, ezeket a konferenciákat, ezeket a zenéléseket, látod, hogy az egész öncélú. És nem akarok most visszautalni egy bizonyos mozgalomra, ami ugye ment itt évekig Magyarországon, aztán megszűnt. Tulajdonképpen ebben a mozgalomban is azt hirdették, hogy mindegy, hogy hogyan keresed az Urat. Mindegy. Mindegy. Bárhogy kereseted. A lényeg csak az, hogy legyél itt velünk, és keresd az Urat velünk. És mindegy. Mindegy, hogy hogyan keresed. Nem mindegy, testvérek. Hát itt Mózesnek is azt mondta Isten, Mózesnek is Isten elrendelte, hogy hol legyen az a szikla, tehát melyik az a szikla, ahova neki oda kell mennie, és ahol neki el kell rejtőznie, ahol neki oda kell állnia, hogy Isten mondja neki, hogy van itt hely nálam a kősziklán, hogy állj ide. Na másik az például, Mózesnek azt mondta Isten, gyere fel a hegyre. Tehát ott is Isten mondta meg, Isten volt a kezdeményező, Isten mondta Mózesnek, hogy jöjjön fel a hegyre. Isten volt a kezdeményező abban, amikor azt mondta, hogy építsétek fel a szent sátrat. Minden egyes alkalommal, amikor Isten az ő jelenlétével meg akar nyilvánulni, amikor a dicsőségével le akar jönni, akkor minden egyes alkalommal ezt Isten kezdeményezi. Isten a kezdeményező, és mi vagyunk azok, akik úgymond jó értelemben reagálunk erre, és beleállunk ebbe a kezdeményezésbe, és megtesszük azokat az előfeltételeket, amik szükségesek ahhoz, hogy Isten el tudjon jönni. Amikor Jézus megjelent, akkor Jézus megjelenése előtt is ugyanez az alapelv működött, akkor előtte jött Keresztelő János, aki az ige hirdetésén keresztül elkészítette a népnek a szívét arra, hogy Jézus el tudjon jönni, és rajta keresztül az Úr tudjon cselekedni azoknak az életébe, akik erre már akkor nyitottak voltak Jánosnak az ige hirdetésén keresztül. Az ószövetségi prófétáknak is nagyon sokszor ez lett volna a szerepük, csak sok esetben a nép nem hallgatott rájuk. Ott is Isten tulajdonképpen a törvényt mindig a prófétákon keresztül akarta aktualizálni Isten népe számára, azért, hogy Isten népe megértse, hogy hogyan lehet a törvénynek engedelmeskedni, mert az az ige, hogy a betű öl és a szellem megelevenít, egyébként az akkor is igaz volt, tehát az nem csak akkor lett igaz, amikor Pál leírta, hanem ez igaz volt az Ószövetségben is, csak az Ószövetségben úgy akarta Isten megeleveníteni a törvényt az Isten népe előtt, hogy a prófétákon keresztül, az aktuális prófétai beszéden keresztül, prófétákon keresztül, akik a Szent Szellem által mindig aktuálisan értelmezték a mózesi törvényeket, és mondták a népnek, hogy hogyan kell böjtölni, hogyan kell imádkozni, hogyan kell Istent keresni ebben a korszakban a mózesi törvény alapján, hogy Istennel tudjatok találkozni. A probléma az volt, hogy a nép nem engedelmeskedett ennek a prófétai beszédnek, nem engedelmeskedtek se Ézsajásnak, se Jeremiásnak, se Ezékielnek, se az összes többi prófétának, és hát tudjátok, hogy mi lett a vége. És a másik ige pedig arról szól, hogy a Szent Szellemnek, vagy Isten vezetésének az életünkben, ahogy utaltam is rá, az egyik legfontosabb momentuma, vagy legfontosabb célja, hogy Isten akaratát megismerjük. Hogy Isten akaratát megismerjük, és mindazt az életünkben végig tudjuk vinni, véghez tudjuk vinni, amit Isten akar, amit Isten eltervezett az életünkben. Hogyha szenvedni kell, akkor tudjunk szenvedni Isten akaratából. Ha tűrni kell, akkor tudjunk tűrni Isten akaratából. Ha egy betegért imádkozni kell, és annak meg kell gyógyulni, akkor ezt felismerjük, hogyha ezt nekünk kell megtenni, és Isten akaratából tudjuk ezt megtenni. Ahogy a 73. Zsoltárban is olvassuk, ugye Aszáfnál a Zsoltár végén, hogy tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Ez fantasztikus, testvérek, hogy a Szent Szellem vezetésének ez a végcélja, végállomása, hogy bekerüljünk Istennek a dicsőségébe. És tudjátok, ez összefügg, tehát a Szent Szellem vezetése ezzel összefügg, és nagyon sokszor az egyházban azért maradt el Istennek a jelenléte, mert az emberek a gyülekezetekben, a gyülekezeti tagok nem cselekedték meg az Istennek az akaratát. És azt gondolom, hogy ma számunkra ez egy nagyon fontos üzenet, hogy ehhez vissza kell térnünk, Szent Szellem vezetését igényelni kell az életünkben, nagyon gyakorlati dolgokban, azért, hogy az Isten jelenléte meg tudjon nyilvánulni az életünkben. Kérlek benneteket, hogy álljatok fel!